ami segítségünk és virágvasárnapi ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit virágvasárnap reggelén, Isten lelke tegye áldotta a mi együtt ünneplésünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a 118. Zsoltárban. A 118. Zsoltár 15. versétől olvasom Isten igéjét. A 118. Zsoltár 15. versétől kezdve szól az ige. Vigasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátraiban. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Nem hallok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok meg nekem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja. Igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegelet kővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez, ami szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok. Isten az Úr, és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy te, azért hálát adok neked. Én, Istenem, magasztallak téged. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyán, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten nevének dicsőítésére a 211b jelzésű ének mind négy versét. A 211b jelzésű ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: örvendezzen már e világ, légyen mindenben vigasság. Imádkozzunk! Háladással köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra ünnepet szerzel nekünk. Te látod, hogy életünk nagy része a hétköznapok szürkeségében telik. És nem egyszer nyomnak az élet terhei, nem egyszer feszítenek megválaszolatlan kérdések, nem egyszer megbotlunk, sőt, néha el is terülünk, és bizony, néha még azt is érezzük, hogy nincs tovább. De köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban, ami megtartó Urunk van, olyan segítséget küldtél, aki megáll az elbukott ember mellett, aki lehajol hozzá, aki sorsközösséget vállal vele, azért, hogy fölemelje őt, azért, hogy új reményt adjon a szívébe, azért, hogy segítse őt a tovább lépésben, hogy elmondhassuk, sőt, szívünk is fölszabadultan énekelje, ahogyan a 118. Zsoltár írója is megfogalmazta. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért énekelünk. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus, ami megváltunk, nem csak Jeruzsálembe vonult be egykor, hanem mindnyájunk életébe szeretne megérkezni. Köszönjük, hogy ma is jelen van szent lelke által ebben a világban. És köszönjük, hogy ezen a mai virágvasárnapon is szeretne újból eljönni hozzánk. Istenünk, könyörülj, hogy ne csak a mi külső fizikai jelenlétünk mutassa, hogy mi is igyekeztünk ma a templomba, hanem a lélek készsége, nyitottsága jelezze azt, hogy szeretnénk a mi királyunk elé járulni. Szeretnénk előtte hódolni. Szívünkből őszintén szeretnénk neki hozsánnát kiáltani. Azt megfogalmazni, hogy újból szükségünk van az ő segítségére. Hozsánna hát, Krisztus, segíts meg minket, Urunk! Nem úgy, ahogyan a tömeg nagy része gondolta az első bevonulásod alkalmával. Amikor félreértették sokan a te jöveteled célját, hanem úgy zengje a szívünk neked a hozsánnát, mint akik már tudjuk, hogy te másként segítesz, mint ahogy sok-sok ember gondolja. Nem a külső ellenséged akarod elsősorban elűzni a házunk tájáról, hanem rámutatsz a szívünk mélyén lakozó legnagyobb ellenségünkre, a bűnre, a gonoszra, ami sokszor kikezdi életünket, felborítja békességünket, tönkreteszi kapcsolatainkat, ami befelhőzi és beárnyékolja a mi örömünket. Köszönjük neked, Jézus, hogy szívünket célozod meg a mai napon, és hisszük, hogy a te érkezése nyomán újra föltámad a mi lelkünk mélyén az öröm, a békesség, a reménység, megerősödik a hit, és ismételten fölragyog bennünk az Isten jó tetszése. Köszönjük neked, hogy így akarsz gazdag ünnepet szerezni nekünk, Istenünk, a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Drága testvéreim, készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első két versét. A 250. ének így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj! Két verset énekeljünk ebből. A testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint ez írva található a Márk evangéliumának 11. részében, az első 6 versben. Felolvasom Isten virágvasárnapi üzenetét a Márk evangéliumának 11. részéből, az első 6 versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És mikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél, elküldött Jézus kettőt a tanítványai közül, ezt mondva nekik: menjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. S ha valaki ezt mondja nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rejá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmentek azért, és megtalálták a megkötött vemhet az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek azt mondták nekik: mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ő pedig azt felelték nekik, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. Eddig tart az alap. Drága testvérek, Jézus jeruzsálemi bevonulásának nagyon sokféle oldala van. Mai alapigénk egy érdekes részletre mutat rejá. Mégpedig arra az egyszerű eszközre, amit igénybe vett Jézus a jeruzsálemi bevonulásakor. Tudjuk, hogy Jézus, amit ő maga fogalmazta, úgy volt jelen ebben a világban, hogy noha a madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk, ahova meghúzódjanak, az ember fiának nem volt hová fejét lehajtania. Úgy vonult át a mi világunkon, mint aki semmi földit nem gyűjtött magának, és mint aki semmihez nem ragaszkodott ebben a világban. Az atyához, az ő mennyei atyához ragaszkodott, az emberért jött, az embert kereste, az emberért érkezett Jeruzsálembe is, de azon túl semmi máshoz nem ragaszkodott. Ezért érdekes az, hogy úgy élte le rövid földi életét, hogy szinte mindig valamit kölcsönbe vett, vagy mások ajándékaként felajánlott eszközöket vett igénybe. Így a jeruzsálemi bevonuláskor is egy szamarat. Vagy az utolsó vacsora alkalmával egyik ismerősének, bizonyára egyik követőjének a nagyobb házában levő vacsoráló termet. Vagy még a temetésekor is ugye nem rendelkezett sírkamrával, sírhelyjel, Arimátyé József adta át neki a saját sírkamráját, mint egy kölcsönbe. Most hát különös az, ahogyan lehet szolgálni a mindenség urát ebben a világban bizonyos eszközök által. Mert hogy Isten országa, Jézus uralma ebben a világban úgy épül, hogy ő közben igénybe vesz eszközöket, embereket, munkatársú, ahogyan Pál apostol fogalmaz a korintusiakhoz írt levélben. Önmagára is, apostol társaira is gondolva, de a korintusi gyülekezet keresztjén tagjaira is gondolva, a mindenkori Jézus követőkre is gondolva. Azt mondja ott Pál, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Igen, ez a nagy kitüntetés éri a Jézus követő embert. Ez a nagy lehetőség adatik mindnyájunknak, hogy mi áldott eszközei legyünk Istennek az ő országa építésében, a Jézus uralmának a kiterjesztésében ezen a világon. És nem csak mi emberi eszközök, hanem lám még egy szerény, szürke jószágot, egy szamarat is igénybe tud venni Jézus eszközül abban, hogy félva érkezzen. És itt nagyon komolyan el akar gondolkoztatni minket ez az alapige, annak kapcsán, hogy mi Jézust keresők, Jézust követők, mi, akik eljöttünk, mert fontosnak tartottuk, hogy ma virágvasárnap is halljuk az ő szavát. Mi mennyire tudjuk fölajánlani mindazt, ami a rendelkezésünkre áll. Áldott eszközül az ő szolgálatába. Hogy célba érjen a megváltás üzenete. Hogy a békesség fejedelme megérkezzen oda, ahol talán éppen háborúság van. Hogy a szeretet ura eljusson oda, ahol éppen a gyűlölet tombol. Hogy a tisztaságnak és a szentségnek a királya, Jézus, elérkezzen azokhoz, akik a bűnben, a szennyben, az erkölcstelenség mélységében vergődnek, és nem látnak kiutat a bűn rettenetes fogságra. Mert hogy ma is ez a világ sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését, az első számú Isten fiúnak, Jézus Krisztusnak a megjelenését. ahogyan Pál apostol fogalmaz a római levélben. És ez a sóvárgó várakozás ma is sok-sok ember szívét odafordítja az egyedüli, végső isteni megoldás felé. A virág vasárnapján, Jeruzsálembe érkező Jézus felé. A mindenkor hozzánk és másokhoz is megérkezni kívánó, megtartó Krisztus felé. Most hát nézzük meg, hogy micsoda lehetőség rejlik abban, hogy van itt egy névtelen ember, aki bizonyára Jézust jól ismerte, lehetséges, ugye nyilvánvaló, hogy a baráti köréhez is tartozhatott. És amikor elküldi Jézus az ő tanítványai némelyikét, kettőt, ugye, hogy menjenek az előttük levő faluba, és ott találnak egy megkötött szamarat, azt hozzák ide. És ha rákérdeznek némelyek, hogy mit műveltek, hogy eloldjátok, és elviszitek ezt a szamarat, akkor mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rejá. Az Úrnak van szüksége rejá. És rögtön elbocsátja nektek. Mert amikor az Úrnak van szüksége valakire vagy valamire, akkor az nem lehet föltartóztatni. Akkor az Úr kezébe kell kerüljön. Akkor az Isten rendelkezésére kell álljon. Azért, hogy az isteni terv beteljesüljön. Azért, hogy Jézus célba érkezzen. És itt rögtön fölmerül bennünk is a kérdés, hogy ilyen nagyra becsül Isten mindenkit, sőt, még állati vagy tárgyi eszközöket is, amikor az ő tervét akarja megvalósítani? Igen. Istennek fontos minden egyes ember, sőt, minden teremtett állat a maga helyén. Páratlanul gazdagítja, színesíti ezt a gyönyörűen megteremtett világrendet. Sőt, piciny fűszálban, óriási földben, ahogy énekeljük egy szép énekünkben, a maga dicsőségét tudja fölragyogtatni. Minden fűszálnak megvan a helye, az értelme. Óriási tölgynek megvan a helye, az értelme. Mint ahogy egy ember hajszálának is megvan az értelme. Ahogy a Kátén fogalmazza, hogy az ő tudta és akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejünkre. Milyen csodálatos az, hogy ilyen módon lehet értékessé mindenki, sőt minden, még tárgyi eszközök is akár, az Isten kezében, azért, hogy az ő célja valósággá váljon. Hajnal Anna, múlt század egyik keresztény költője kérdezi, ki vagyok én? Te vagy a gazdag, tőled kaptam, akármit adjak. Csontjaimat, ha visszaadtam, máig mindig adósod maradtam. Visszaadjam neked a lelkem? Ki vagyok én, hogy neked kelljen? Hadd legyek némán vagy kiáltva létednek porszem része, társa. Ki vagyok én, hogy neked kelljen? Ha megfordult volna kis szürke Jeruzsálem közeli Szamár fejében ez a gondolat. Ki vagyok én, hogy a mindenség urának kelljen? Mit akar ő velem? Mit kezdhet egyáltalán velem? És lám, Jézus megmutatja, hogy szüksége van rejá. Az Úrnak szüksége van rejá. Ki vagyok én? Kérdezhetem én emberként. És hányszor kérdezzük? És hányszor begörcsöl sok ember kisebb rendőrségi érzésében. Ki vagyok én egy nagy feladathoz képest? Ki vagyok én a világ mindenség hatalmas méreteihez képest? Ki vagyok én a több mint 7 milliárd ember tömegben egy kis névtelen porszem? Ki vesz észre egyáltalán? Kinek kellek én? Kinek van szüksége rejám? Hány lélek vergődik közöttünk a jelentéktelenség érzet miatt? Hány lélek úgy érzi, hogy ő haszontalan ebben a világban? Hogy erre jár senkinek nincs szüksége. Különösen, amikor nyugdíjba kerül valaki. Addig volt talán egy megbecsült állása, pozíciója, rangja is akár. És egyik napról a másikra, nyugdíjas állapotba kerülve úgy érzi sok-sok ember, hogy most már haszontalan az élete. Nincs senkinek szüksége rá. Pedig lehet, hogy éppen akkor jön egy áldott váltás lehetőség. Addig lekötött a sok munka, és most a felszabadult idődet használhatod a családra, az unokák nevelésére, besegíteni a gyerekeidnek. Használhatod beteglátogatásra. Használhatod kórházba menésre, hogy ott keresd fel, és vigy egy vigasztaló üzenetet annak, aki arra vár. Talán használhatod diakóniai szolgálatra. Elmenni, bevásárolni egy tehetetlen idős testvérnek. Vagy megkeresni egy magányos, akire rég senki nem nyitotta rá az ajtót. Ó, mennyi áldott lehetőség! Csak észre kell venni, fel kell ismerni, hogy igenis, az Úrnak szüksége van rejád. Azt olvassuk az Ézsaiás 42-ben, csodálatos proféciája ez az Ószövetségben, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Igen, amire mi azt mondanánk, hogy már használhatatlan, eldobni való, ő még arra is azt mondja, hogy még lehet kezdeni vele valamit. A pislogó gyertyabelet még újra meg lehet tisztítani, hogy újra nagy lánggal égjen, hogy világítson, hogy ne legyen eldobott, kisemmizett valami, hanem még mindig másoknak fény szolgáltató drága eszköz. Testvérek, a hétköznap élet tele van páratlan lehetőség sokaságával. Amikor egy-egy apró lehetőség fölismerésekor derül ki, hogy milyen nagy dolgot tud Isten kihozni egy apró kis lehetőségből. Hadd jelezzek illusztrációként néhány ilyen történettel. Egy szegény, de becsületes ifjú, aki alig tudta fizetni az egyetemi tanulmányait, úgy pótolta az amúgy szükös anyagi lehetőségeit, hogy házra-házra járva bizonyos termékeket árul. És egyszer olyan éhes volt, hogy elhatározta, hogy a termék árulás közben a legelső háznál a bekopogtat, minden szégyent félre téve fog kérni egy kis ennivalót. És amikor becsengetett az egyik házba, egy asszony nyitott ajtót, mégis elment a bátorsága, és nem mert élelmet kérni, csupán egy pohár vizet kért. Az asszony felismerte erről a fiatal emberről, hogy ez éhes is lehet. És a víz helyett hozott egy nagy pohár tejet neki. Nyilván a fiatal ember mohón megitta éhes lévén, és utána nagy hálával kérdezte, hogy mivel tartozik. Az asszony kedvesen azt válaszolta, hogy semmivel. Édesanyám arra tanított gyermekkoromban, hogy legyünk jók a fele barátainkhoz. Ez volt a válasz. A fiatal ember megköszönte az asszonynak, és utána elgondolkozott, mikor tovább ment, hogy milyen különös jel volt számára ennek az asszonynak a kedvessége és az a pohár tej. Hiszen korábban éppen azon a ponton volt, hogy feladja a tanulmányait, mert nem bírja rá megszerezni a szükséges pénzt. És akkor megerősödött benne az elhatározás, hogy tovább fog küzdeni, hogy befejezze a tanulmányait. Aztán évek teltek el, valóban be tudta fejezni ez a fiatalember nagy erőfeszítések árán a tanulmányait. Orvos lett belőle, később neves sebész lett, és amikor a klinikán dolgozott, behoztak sürgősségére egy asszonyt, akit azonnal meg kellett műteni, és amikor a kezébe került az eset, felismerte ebben az asszonyban az egykori jótevőjét. akitől a pohár tejet kapta. Az asszony nem ismerte fel a doktor urat. És ez az orvos nagyon komolyan követte, nyomon követte meg az asszonynak a felépülését, és amikor már túl volt a műtéten és megerősödött, és készült hazamenni a kórházból, akkor az orvos az adminisztrációs részlegről lekérte ennek a páciensnek a számláját, és ráírt a szélére valamit. Betette egy borítékba, és egy munkatársával elküldte ennek az asszonynak. Az asszony izgalommal és egy kicsi félelemmel bontotta ki a borítékot, tudva, hogy a számla érkezett, netán túl nagy lesz az összeg, nem bírja majd kifizetni. És amikor kibontja a borítékot, meglepetéssel olvassa a számla szélére írva az orvosnak a sorait, rég teljesen kifizetve egy pohár tejjel. Az asszony szemei megteltek nyilván a hála könnyeivel. Lám, hogyan érkezhet meg Isten szeretete, gondoskodása egy kritikus pillanatban valakihez? Akár egy pohár tej által. Amikor egy pohár tej általi szeretet annyira megerősítette a kétségbeesett fiatalembert, hogy elhatározza, hogy nem szakítja meg a tanulmányait. És lám, hogy térül vissza az egy pohár tej által küldött és továbbadott szeretet. Hogyan kamatozik egy ilyen egyszerű kis mozdulat, egy pohár tej, mint eszköz, amin keresztül valamilyen különös üzenet érkezik éppen egy elcsüggett fiatalemberhez. Vajon észrevesszük ezeket a lehetőségeket a hétköznapok sorában? Mert ma is nagyon sok olyan kritikus helyzetben levő embertársunk van, akiknek éppen egy ilyen jelzésre van szükség. Tudunk-e ilyen kis eszközök lenni Isten kezébe? Lehet, hogy a következő pillanatban mi leszünk olyan helyzetben, amikor másokat használ fel Isten áldott eszközül arra, hogy minket bátorítson, minket vigasztaljon, minket erősítsen, minket látogasson meg, vagy netán éppen anyagi nehézségben nekünk hozzon egy anyagi támogatást. És ez mind-mind jelzés legyen, üzenet legyen Isten részéről arra nézve, hogy igen, az Úrnak ma is vannak ilyen áldott eszközei, akik által ő célba tud érkezni, akik által ő megoldást tud hozni abba a helyzetbe, amiben éppen Istenre vár valaki. Jeruzsálem akkor kritikus helyzetben volt. Jeruzsálem idegen római uralom alatt nyögött. Jeruzsálemnek és Izrael egész választott népének nagy szüksége volt a megtartó Krisztusra. Persze őt félreismerték. Most nem bonyolódunk bele ebbe, sok virágvasárnap hallottunk már erről. Más messiást, más megtartót vár Isten választott népe, mint ami Jézusban érkezett. Mint aki Jézusban érkezett. De tény az, hogy szüksége van Jeruzsálemnek, szüksége van Kolozsvárnak, szüksége van Erdély magyarságának, és szüksége van minden más nemzetnek erre az érkező Jézus Krisztusra. Mert csak úgy tudunk egymás mellett békességben élni. Férj és feleség, szomszédok, különböző nemzetiségű csoportok. Úgy tudunk egymás mellett békességben élni, hogyha külön-külön mindenikhez megérkezik a békesség fejedelme. Miért sírt Jézus éppen virágvasárnapján, a bevonulás közben, mikor őt ünneplik? Miért sírt Jézus Jeruzsálem felett? Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartalak egybe gyűjteni, mint kotló a csibeit, de ti nem akartátok. Nem akartok egybe gyűlni hozzá. Hát ezért Marad Jeruzsálem, noha a békesség városa, ez a név magyarul. Ezért marad békétlen helyzetben, és ezért érik egyre jobban az ítélet fölötte, amiről tudjuk, mert hallottuk sokszor már, ugye, hogy Krisztus után 70-ben a római hadsereg kegyetlenül lerombolja Jeruzsálemet, elpusztítja a templomot, kőkövön nem marad. Mert nem ismerte fel az ő meglátogatása idejét. Mert nem ismerte fel a hozzá Szamáráton érkező egyszerű királyban. Mert a Szamár ugye a szegények igás állata volt. Nem harci paripán érkezik Jézus, fegyveres csapat kíséretében, hanem egyszerű mezitlábas vándorprófétaként egy szürke szamárháton. Nem ismerték fel, hogy benne érkezik meg számukra az a megtartó, akire szükségük van. De megérkezhet. Megérkezhet ilyen egyszerű módon. Ilyen kis apró eszközök által. Mint ahogy történt egy idős asszony életében az, amikor valaki becsengetett hozzá, és elgondolkozott hirtelen, hogy hát ő senkihez nem szokott menni, vajon ki jöhet most éppen hozzá. És amikor ajtót nyit, kiderül, hogy egy kisfiú áll az ajtóban, kezében van egy virág, és bemutatkozik, és azt mondja, hogy én a szomszédból vagyok, mi vagyunk az az új család, akik nemrég költöztünk ide, és az édesanyám átküldte önnek ajándékul ezt a cserépvirágot. Meglepetésében az idős asszony azt se tudta, hogy mit tegyen, a kisfiú nem sokat tétovázott, a kezébe nyomta a virágot, ezzel elköszönt, és visszafordultával még annyit mondott, hogy az ablak közelébe tessék tenni, mert szereti a fényt. És aztán, amikor bemegy, elhelyezi az ablak mellé a virágot, de döbben tapasztalja néhány nap múlva, hogy elkezd a virág hervadni. És akkor eszébe jut az idős asszonynak, amit mondott a kisfiú, hogy szereti a fényt. És akkor döbbenten veszi észre, mert addig nem látta. Annyira elanyagolta magát is, a környezetét is, hogy milyen mocskos az ablaka. Gyorsan rongyot ragadott, és elkezdte megpucolni az ablakait. Utána kinyitja az ablakot, és akkor veszi észre, hogy milyen áporodott szag van a szobában, hogy már alig lehet bent élni. Nincs levegő. És a kinyitott ablakon keresztül beragyog a napfény, és akkor a továbbiakat is észlelni kezdi, hogy milyen nagy rendetlenség és mennyi szemét van az ő otthonában. És gyorsan nekilátott nagy takarításnak. És miután a nagy takarításon túl volt, akkor kinézvén már egészen jól a szoba, elkezd magára is egy kicsit figyelni. Rádöbben arra, hogy milyen elhanyagoltan öltözködik. Nos, ha gyorsan kinyitja egyik szekrényt, hogy átöltözzen egy elegánsabb ruhába. És akkor veszi észre a szekrény egyik sarkában, a polcon a rég elfelejtett Bibliáját. És akkor elkezd gondolkozni, hogy hát neki egy hívő, imádkozó édesanyja volt. Milyen rég volt, amikor őt az édesanyja legelőször elvitte a gyülekezetbe. És vajon miért hanyagolta így el a lelkét, a környezetét és saját magát. És ekkor a következő vasárnap elindul egy sétára, útja éppen egy templom közelében vezet, ahonnan gyönyörű ének hangzik ki, és felismeri azt az egyik régi szép éneket, amit még az édesanyjától tanult. És amikor belép a templomba, éppen arról van szó, hogy van egy olyan elveszett bárány, akit a jó pásztor megkeres. És akkor elérzékenyülve hallgatja tovább az igeiretés, és rádöbben arra, hogy én vagyok ez az elveszett bárány, akit éppen most keresett meg a mennyei jó pásztor. Lám, egy egyszerű eszköz, egy cserépvirág. És általa megnyílik egy önmagát rég elhanyagolt, elszigetelődött, magányos asszonynak a szíve, az élete. És kivirul, és megváltozik. Nem hervadozik tovább, mert valaki, egy jó szándékú szomszéd, egy egyszerű kis virág által a szeretetéről biztosította őt. Hányszor ilyen egyszerű dolgokból mennyi minden kivirágozhat? Hányszor ilyen apró kis gesztusokra van csupán szükség ahhoz, hogy a környezetünkben változzon valami? Igen, ez a virág vasárnapi egyszerű kis szürke szamár üzenete számunkra. A neves angol igehirdető evangélizátor John Wesley egyszer éjjel rablók kezébe került, és a rabló elvette a kevés kis pénzét, ami volt nála, és néhány ilyen keresztény hit irat volt még nála, azt is elvette a rabló, és amikor az éjszaka sötétjébe elmenekült, akkor Wesley utána kiállt, és azt mondja, hogy várd, mert még van valami sokkal értékesebb dolog, amit át kell adnom neked. Furcsálta a hirtelen megálló rabló, hogy mi az, amit még értékesebbet áthathatna nekem, és akkor utána kiáltja Wesley, hogy remélem, hogy egyszer megbánod ezt az életmódodat. És ha egyszer eljutsz erre a felismerésre, jusson eszedbe, hogy a Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Jusson eszedbe, hogy a Jézus vére megtisztít minden bűntől. Erre eltűnik az éjszakában a rabló. Telnek az évek, és egyszer Wesley evangélizál valahol, és amikor az istentisztelet végén kezet fog a résztvevőkkel, egyszer megáll egy ismeretlen férfi előtte, szorosan kezet fog vele, és azt mondja, emlékszik rám? Én vagyok az a rabló, aki után kiáltott egy nagyon fontos mondatot abban a sötét éjszakában. Wesleynek felcsillant a szeme az örömtől, és azt mondja, igen, Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Ezért jöttem, mondja a rabló, mert erre van szükségem. És hitre jutott, megtért, fölhagyott régi bűnös életmódjával. Mert eszközül egyetlen drága igét utána tudott kiáltani a sötét éjszakába menekülése közben, Wesley, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Állj, mert van még valami értékesebb, amit át kell adnom neked. Vajon értékesebbnek tudjuk-e az Isten szavát? Minden földi dolognál. Mert a rabló elvisz valamit, mit viszel? Csak mulandó dolgokat. De azt a békességet, azt az örömet, azt a megelégedettséget nem tudja elvenni senki az Isten gyermekétől, amivel tele van a szíve. Ezért tudtak ragyogni az üldözés közepette is, vagy a börtönök mélyén is a Krisztus követők. Ezért tudtak áldássá lenni ott is, a mostó, a külső körülmények, sőt, a szenvedések közepette is sokszor. Mert valami olyasmivel rendelkeztek, ami minden földi dolognál értékes. És ez az, ami áldott eszköz lehet más elveszett emberi léleknek a megmentésében. Áldott legyen Isten, hogy vannak ilyen eszközi lehetőségek. Még egyre hadd utaljak, egy megtörtént eset kapcsán 50 éves házassági évfordulóját üli egy idősebb házaspár, ott van a népes család, és nyilván adódik a kérdés, az egyik unoka fölteszi a kérdést, hogy mi a boldog házasság titka, nagyapa? És a nagyapa őszintén elmeséli, hogy bizony nem volt mindig ilyen felhőtlen boldog a mi házasságunk, különösen a legelején, nem egyszer összekoccantunk az összerázódás idején. És emlékszem határozottan, hogy egyszer, mikor csúnyán összeveszünk, becsaptam az ajtót, ott hagytam nagyanyátokat, ő pedig elkezdett sírni, és bánatában leült levelet írni az édesanyjának. És az édesanyja néhány nap múlva válaszolt, és megérkezett a levél, amiben az volt, sajnálom, drága leányom, hogy szenvedned kell, pedig neked biztos nincs semmi hibád. Elgondolkozott erre az akkor fiatalasszony. És amikor a következő veszekedés kezdődött, akkor már egész másként viszonyult a férjéhez. Nem csak őt látta hibásnak, úgymond, hanem rögtön eszébe jutott az édesanyja leveréből ez az egy sor. Ez az apró kis isteni eszköz, ez a levél, ez az egy sor belőle. Hogy bizonyára neked nincs semmi hibád. És akkor döbbent rá, dehogy nincs. És azon túl már nem a férje hibáit kereste, hanem mindig a maga hibáira próbált gondolni. Hogy ne ítélje a másikat, mert megítéltetik ő maga is. Így tanuljuk az igéből. Jézus is ezt mondja nekünk. Ne ítélj, ne ítéltes. Miért nézed a másik szemében a szálkát, mikor a tiédben ott van a gerenda? Milyen érdekes, szinte derűs, humoros megfogalmazás ez. Szinte elmosolgunk rögtön, mintha látnánk a másik szemében kiállni a szálkát, és közben a miénkből egy hatalmas gerendát. Igen, így szembesít minket önmagunkkal, Isten. Akár egy kis egyszerű levél által. Áldottak legyenek az ilyen levelek, az ilyen rövid üzenetek, SMS-ek, amelyekkel akár életet lehet menteni, vagy helyére lehet tenni dolgokat bizonyos emberek életében. És milyen jó, ha kellő időben érkezik egy ilyen isteni eszköz, hogy Jézus célba érkezzen, és az ő megváltó munkája kibontakozzék közöttünk és bennünk, mindjárt örömére. Mert az Úrnak nem csak arra a kis szürke szamára volt szüksége akkor. Szüksége van rád és rejád. És szüksége van egy kis levélre, amit tovább küldhetsz. Szüksége van egy pohár tejre, amit tovább adhatsz. Szüksége van egy csokor virágra, ami által a szeretet üzen valakinek. És sorolhatnánk a végtelenségig, hogy mennyi áldott kis apró eszközt tud fölhasználni a mi Urunk arra, hogy ő célba érkezzen sokak számára ebben a világban. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 481-es ének első versét. 481-es ének így kezdődik, tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom.